Hát mindenkit nagy szeretettel üdvözlök. Visszatértem. Ez csak szünet volt. Egy kis szünetet tartottunk, ugye, úgynevezett nyári szünetet. De most így októbertől elindítjuk a dolgokat. Na, hát először is beszéljünk úgy a jövőről, hogy visszatérünk a múltba. Megmondom, hogy miért. Mert amúgy most arról fogunk beszélni, hogy mi várható 2024-ben ilyen világszinten, mondjuk így. Vannak mindenféle, hogy mondjam, jóslatok ezzel kapcsolatban, mindenféle ilyen jelentések, hogy mi várható 2024-ben, vagy még hát nyilván azon túl is valamennyire. De mielőtt erre rátérnénk, én azt gondolom, hogy nézzük meg, hogy 1933-ban, vagyis 90 évvel ezelőtt, mit mondtak a futuristák? Ők vajon annak idején milyen jövőt láttak a gasztronómiában? Hát itt van például, ugye volt egy tehát akkor 1933-ban volt Milánóban egy Ehető plasztika címmel egy futurista konyhaművészeti nagygyűlés. Hát ugye eleve az már egy nagyon szép dolog, ugye, hogy konyhaművészetnek titulálják a magát a főzést, hát főleg ugye mondjuk a futuristáktól más nem is nagyon várható. És ezen a, ugye megmaradt ez a futurista étlap, és ebben például az első helyen szerepelt a húslevesben főtt rózsalevelek. Ami hát így előttem van, szóval ugye a rózsalevelek az, ugye már nem, ugye azért gondolkodtam, hogy az most a rózsaszirmot jelenti, vagy magát a rózsának a, ugye azon a tövises száron lévő levelekről van ez szó, amelyeknek egyébként a széle szintén egy kicsit ilyen szúros. Hát ez nem dőlt el, de én így látványnak azt gondolom, hogy úgy szirmokkal így díszítve talán szebb is lett volna. Maguk ezek a rózsalevelek, hát nem valószínű, hogy igazából húslevesbe valók, de nekem nem kell ezt megítélnem. Egyébként 12 futurista ételt tálaltak fel akkor, és akkor volt például egy ilyen, ugye hát már akkor is, ugye az ételeknek adtak mindenféle neveket, amire valamilyen fajta ilyen ráutaló, hogy mondjam, körülírása volt annak a várható ételnek, amit ott ugye előadtak. Ez például volt egy ilyen szférák zenéje. Hát ez egy koktél kölni vízből és borsból. Hát ez szerintem nem egy nagy ügy, szóval, de hát feltétlenül 33-ban mindenki a szívéhez kapott, amikor ezt látta. Akkor ugye van egy olyan, hogy gasztronómiai építőművészet, ezt így, ez a neve az ételnek. Ez egy előétel volt egyébként valamilyen datójával. Akkor volt ilyen, hogy risotto ananásszal illatosítva. Hát szerintem nagyon jól jósolták a jövőt, mert hát simán túl vagyunk már rajta. Akkor van asztrál szintézis, ez volt az étel neve, kicsit fellengzős, nem? Ahhoz képest, hogy füstölt oldalas narancslében. Remélem, hogy különösen nagy, hogy mondjam, csoda lenne ez ma, hogyha így ezt elővennénk. A füstölt oldalas narancslében szerintem összefér. És aztán voltak különböző ízszimfóniák, ugye, és akkor volt az volt az est fénypontja, rózsa és napsugár. Hát igen, ez az a bizonyos, igen, na, hát ezt ugye már mondtam, ezt a húslevesben főtt rózsaleveleket, de hogy, mert azt, tehát ez volt az est fénypontja. Ez volt a neve. És akkor aztán volt egy olyan étel, ami ennek már van egy kis dadaista, hogy mondjam, beütés, meg polgárpukasztó szó szerint vetülete, hogy trombita robbanás által tépett nyers hús. Hát ez úgy készül, hogy fel kell vágjon egy tökéletes kockát marhahúsból, tehát ugye egy kockát kell kivágnunk marhahúsból, és ezen vezessünk el rajta keresztül elektromos áramot, és még pácoljuk 24 órán keresztül rumban, konyakban és vermutban, jó lehet, és ezt másnap kell feltálalni piros és fekete borssal, hó ágyon. Minden falatot lassan egy percig kell rágni, és minden falat között maga a vendég generálja a trombita robbanást. Hát ez szép. Nos, hát ez volt a múltban a jövő, 1933, de most akkor nézzük, hogy mi várható 2024-ben. Hát itt ugye meghatározzák, valójában ugye nincs óriási különbség mondjuk a 2023-2024 között, mármint a várakozásokkal kapcsolatban, de azért annyit hozzá lehet tenni, hogy ugyanúgy a regionalitás, a fenntarthatóság, ez valójában a központi téma, és nyilván minden lépés ahhoz vezet, hogy ez még inkább meg tudjon valósulni. Mert hát végül is mindenki megpróbálja valamilyen módon befolyásolni, és nem csak megjósolni ezt a mindig a jövő évet, tehát nem tudom, a divat magazinok, meg a filmsztárok és az influencerek, azok megpróbálják elmondani nekünk, hogy éppen mi lesz a nagyon trendi a jövő évben. Hát mondjuk azt is mondhatnák, hogy a római szandál zoknival az lesz nagyon divatos. Hát nálam biztos, hogy nem. Térjünk vissza így az ételbizniszhez. Az biztos, hogy azért ilyen lassan, de azért érezhetően megváltozik az is, hogy mit eszünk, hogy mikor esszük, ki készíti az ételünket, és az mondjuk milyen módon készül. Tehát ugye a fókusz megint ez a fenntarthatóságon, a regionalitáson és az új technológiák együttesén. Tehát ez a három határozhatja meg. És hát természetesen megint ugye a vegetáriánus vonal, vagyis hát ugye a növényi alapú ételeknek a egyre inkább nagyobb szerepe az étkezésünkben. Ez is várható 2024-ben, és ez mind egyébként a folyamatosan növekvő klíma és környezeti változások miatt, és ugye, hogy amennyiben ezt képesek vagyunk tudatosítani, akkor mindenképpen ez szerint kell, hogy valamilyen módon gondolkozzunk a jövőről, és azt mondják, hogy az ifjabb generáció már sokkal inkább e szerint éli meg és e szerint gondolkodik a gasztronómiáról. És tehát például ebben benne van az, hogy a tömeges húsgyártás, vagy hogy mondjam, a tömeges húsfogyasztás, az valamilyen módon csökkenthet. Ugye képzeljük el a baromfi vagy csirkegyárakat, tehát ezt már azért nagyon-nagyon sokan elvben visszautasítják, ugye ennek nagyon sok oka lehet, egyrészt ugye ez egy elég kegyetlen, és hát aki már látott ilyet, az arra nyilván hatással van, másrésztről pedig hát elég sok veszélyt is hordoz magában ez a fajta industrializált ilyen tömeges hústenyésztés. Úgyhogy hát ugye azt mondja, az egy ilyen wishful thinking mondjuk, tehát hogy legalább 75%-a már az embereknek ezt valamilyen módon visszautasítja. Persze ez egyáltalán nem reális, nem hinném, hogy így lenne. Úgyhogy tehát kvázi, hogy lemondanának a húsról. Tehát nem fognak ennyien lemondani a húsról. Úgyhogy a növényi alapú hús készítés, vagy és hal, mondjuk ez lehet az, ami helyettesítheti. És tehát, hogy ugye az érdekes, hogy egyre inkább ezekben a laboratóriumokban egyre inkább képesek utánozni a hús ízét, és az állagát, a textúráját is, a hal esetében is, bár egyelőre még egyik sem olyan, hogy mondjuk tökéletesen helyettesíthetné az eredetit. De azért itt ugye itt aztán végképp arról van szó, hogy milyen technológiáról van, milyen technológiával készülnek, tehát úgy értem, hogy a technológiának kell fejlődnie, és de hát az meglátható, hogy elképesztő gyors ütemben fejlődik. És tehát maga a fermentáció is érdekes módon egy olyan technológia, hogy például most már van olyan sajt, ami nem tudom, élesztő, hát most, hogy milyen élesztő, ezt nem tudom, ugye élesztők segítségével gyakorlatilag a tehén nélküli sajtot képes előállítani. És aztán persze, és akkor ugye itt vannak ezek a bizonyos ilyen laboratóriumi hús és hal, amit egyébként először, tehát kezdetileg ugye egy állati izomból és zsír sejtekből tenyésztenek, de ugye ez a később, ugye már nem, tehát úgy értem, hogy ez már önmagát fogja folyamatosan tenyészteni, és ugye ehhez már nincs szükség a továbbiakban arra, hogy állatokat elpusztítsunk. Tehát mondjuk ez olyan nagyon utopisztikusnak hangzik, de azért azt lehet látni, hogy ugye az egészségügyi szervek Amerikában gyakorlatilag zöld lámpát adtak ennek, és tehát ennek az in vitro típusú húsnak, és ugyanezt történik Szingapúrban is, tehát ez már ugye laboratóriumban növesztett húsról van szó. Szóval akárhogy is nézzük, ha nem 24-ben, de akkor is a nagyon-nagyon közeli jövőben ez egész biztos, hogy be fog törni a piacra. Tehát érdemes erre gondolni, kvázi érdemes ezzel számolni. És akkor van még egy dolog, amit egyébként, hát ez is gondolom, hogy ilyen önbeteljesítő jóslatként is felfogható, és nagyon helyes, hogy egyre inkább az egész, hogy mondjam, gasztronómiai szcénát tekintve, vagy mondjuk ételipari színpadot nézve, óriási változáson megy keresztül, és hogy nagyon-nagyon-nagyon sok nő, ahogy eddig nem, nagyon-nagyon sok nő vesz ebben részt, és ez azt jelenti, hogy a konyhában is, és minden egyéb területen is, de akár nem tudom, a ételblogok szerzői, vagy akár ilyen új startupok mögött is nők vannak. Tehát, hogy mondjam, és azt gondolom, ez elég pozitív, tehát, hogy mondjam, az egész női természet, ez azt hiszem, hogy nagyon jót tenne egyébként ennek az egész túlságosan elférfiasodott, elmacsósodott gasztroszénának. Úgyhogy én vagyok nagy örömmel venném. Azon kívül azt lehet tudni, mert azért mégiscsak így van, hogy mondjuk sokkal környezettudatosabbak egyébként a nők, sokkal inkább komolyan veszik ezt az egész problémát. És hát ugye van még egy dolog, ami már eddig is van, és hát ugye megint csak azt mondom, hogy ugye 24-et tekintve, vagy legalábbis a közeljövőt tekintve, ugye ez az úgynevezett regeneratív étel, tehát itt arról van szó, hogy az nagyon fontos, ugye, hogy nem csak arról van szó, hogy mi kerül a tányérra, hanem arról is, hogy készül ez az étel, tehát hogy milyen körülmények között, és hogy ez mennyire lehet, hogy mondjam, racionalizálni, és mennyire lehet ugye a környezettudatosan készíteni. Tehát itt ugye egyrészt van valami, ugye, hogy egy cél a biodiverzitás, és ugyanakkor pedig minimalizálni kell a klímaváltozással járó, vagy egyáltalán magát a klímaváltozást valahogy meg kell állítani, és tehát, hogy itt ugye például a termőföldet kell valamilyen módon ugye folyamatosan regenerálni. Egyébként ez már a mezőgazdaságban egy ismert, hogy mondjam, módszer, de hogy ezt még erős teljesebben tudatosítani kell, és gyakorlatilag mindenütt, ahol termőföld van, ezt valamilyen módon be kell vezetni. Tehát ugye ez is ennek a közeljövőnek az egyik nagyon fontos eleme. Na most ugyanakkor van ugye egy érdekes dolog, hogy az úgynevezett organik, vagyis hát ugye a bio termesztés és a bio termesztésű bármilyen mezőgazdasági termék, ami ugye, mint kiderült, hát elég nagy vízigénye van. Tehát úgyhogy érdekes módon most versenytársa lett ennek a biogazdálkodásnak, hogy az mennyire, hogy inkább legyen nagyon lokál, tehát nagyon helyi legyen, és ugyanakkor vagy lehet még egzotikus is. De tehát ugye az van, hogy a fogyasztók van, hogy többre értékelik ezt a regionális, hogy mondjam, termékeket, mint mondjuk magát a biót. Van például az a, mondjuk nevezzük akár bizonyos értelemben mozgalomnak, hogy ezeket a tradicionális ételeket, amelyeket amúgy feldolgozunk, hogy ezt direkt, ugye kihagyva gyakorlatilag a különböző állomásokat vagy közvetítőket, ugye direktbe a termelőtől vásároljuk. Most van egy másik, hogy mondjam, mindezekkel természetesen összefüggő, ugye itt minden egymásba kapcsolódik, hogy ez a újrahasznosított étel. Hát nem tudjuk, ez az elnevezés, nyilván nem arra gondolunk, amire gondolhatnánk, hanem itt ugye az a lényeg, hogy most csak nem pontos számot nem tudok mondani, de hogy mondjuk általában egy fejlettebb nyugat-európai országban, de nálunk is talán így lehet, hogy körülbelül az előállított étel mennyiségnek körülbelül az egyharmada megy pocsékba, hát kvázi kidobják. Hát ez valami egész, szóval hogy mondjam, ha ezt így globálisan nézzük, akkor valami elképesztő, őrületes, hogy mondjam, szám, és hogyha ennél még kevesebb, akkor is az lenne. Úgyhogy például ez egy olyan feladat, ami ugye, hogy lehet újrahasznosítani az ételt, és ugye ebben az ételkörforgásban ugye hogy lehet még egyel tovább lépni, és csökkenteni ezt a pocsékba, szemétbe menő ételt. Tehát ez valójában ez egy nagyon komoly feladat, amit mindenképpen meg kell oldani, és a 2024-ben már mutatkoznak ma jelek arra, hogy 2024-nek például az egyik fő programpontja ez lesz. Na, szóval nem folytatom tovább, és meglátjuk, hogy ebből mennyi, hát remélem, hogy meglátjuk, hogy ebből mennyi valósulhat meg. Úgyhogy ezzel búcsúzom tőletek, abban a reményben egyébként, hogy azért sok minden ebből meg is fog valósulni, legfőképpen azok, amelyek így az egészséges környezet és az egészségesebb táplálkozással vannak összefüggésben. A legjobbakat kívánom mindenkinek, jó étvágyat, muzsikát, jó ebédhez, szóljon a nóta!
A műsor a Béton partnere.